Folytatódik a Monitor délután, Földgömb rovat, Földgömb magazin. Balogh Párral beszélgetek, aki néprajzos antropológus. Jó napot kívánok önnek még egyszer.
Szép jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Legyen kedves, kalauzoljon el minket Kóspallagra, jó? Azt tudom, hogy a Börzsöny szíve, és nagyon sok mindent tudok még, de ön sokkal többet tud, és nagyon sok munkája, meg szívdobanása van ebben a dologban. Meséljen Kóspallagról.
A Börzsöny szíve, ez egy jó kezdő kép így az egész kapcsán. Ugye az egész földrajzi helyzete így nagyon meghatározó és sor dolgot a falunak az életében. Abszolút, tényleg a magas Börzsöny kapujában fekszik a falu, egy egészen elképesztően impozáns természeti környezetben, tehát egy teljes körpanoráma a magas Börzsöny nagy hegyeire, közte egy kis völgybe fekszik a falu, egy kis úti falu, és ugyanakkor hát egy óra utazás, akármivel is indulunk el Budapestről. Ez is egy nagyon meghatározó helyzet. Kismarostól negyed óra buszút. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az én fejemben egy ilyen nagyon erős képzeletbeli határ van mondjuk a Dunakanyarnak még. Hát sokkal jobban az agglomerációs hangulatot hozó települései, és így a mi falunk között. Nálunk azért, hát ez a klasszikusabb falusi hangulat, ez sokkal erőteljesebb.
Van egy választóvonal egészen biztos, és ez nem Szentendre, nem Vác, nem az összes többi. Oké.
Igen.
Azt mondja, hogy a mi falunk, akkor menjünk egy kicsit beljebb, öregház, kóspallagi ökotájház, ez mi fánterem?
Hát az egész egy 6 vagy 7 éve ezelőtt, a dátumokban mindig bajban vagyok, indult történet. A falu egyik legidősebb és legjobb állapotban megmaradt. A öreg parasztházat kezdtük el felújítani, közösségi használatba helyezni, és toborozni egy csapatot, aminek az egyik része helybeli lakosokból állt össze, a másik része az pedig, hát kezdetben tényleg főleg néprajzosokból, viszont mivel egy ilyen teljesen nyitott önkéntesi rendszerben dolgozunk, tehát például minden nyári építőtábor, felújítótábor teljesen nyitott volt, és ez a nyitottság, ez tényleg így a csapatunkat is egy idő után így elkezdte átalakítani, nagyon sok új tagunk csatlakozott úgy, hogy akár tényleg megjelent egy rendezvényen, azt érezte, hogy ő a mi célrendszerünkkel kapcsolódik, őt is hasonló célok mozgatják, és már a alapvető csapattag. Úgyhogy igen, egy felújítás, közben már elkezdtünk rendezvényeket is szervezni, és közben hát ugye a csapatunknak egy jelentős része nem helyi, de elkezdtünk mindenféle módon belefolyni a falu életébe. Hát most már a tájházas csapat, ahogy helyben hivatkoznak ránk, már bőven nem csak a tájház épületéhez kötődik. Tehát egy sor olyan program van, ami már túlmutat meg, kilépett úgymond csak a tájház épületéből.
Azt mondta, hogy célrendszer. Mi volt a célrendszer? Meg rögtön kötözködnék. Én is voltam már önkéntes, meg én is építettem már így tanyát, meg így próbálgattunk. És aztán azt láttam, meg mások is meséltek el, hogy néha úgy elfogy a lendület, meg úgy elkopnak az emberek, meg volt itt Covid, meg gazdasági mindenféle dolog. Szóval mi volt a célrendszer, meg hogyan lehet ezt az egészet így szervesíteni a faluban, és hogy lehet egyre-egyre erősödni, mert ez is egy nagy különlegessége szerintem Kóspallagnak.
Igen. Hát először is a célrendszer, hát ugye úgy indultunk neki, hogy így ötletgazdaként a most már polgármester Plahi Attila, illetve a most már alpolgármester Sotner Norbert, meg a másik oldalon meg jó magam voltunk, akik elkezdtünk így erről az egészről gondolkodni. Én ugye egy ilyen meghívásra kerültem oda, az én célom az első körben az volt, hogy a néprajzi tudást, a néprajzi módszertant, a helyi tudás föltárásának azt a módszerét, amit mi az egyetemen megtanultunk, és amiben amennyire van gyakorlatom, van gyakorlatom, hogy ezt valahogy a használatba venni, és hogy egy olyan kutatást csinálni, néprajztudományi eszközökkel, ami a gyakorlatban is egyértelműen és azonnal hasznosul. Tehát programok alapját képezi, visszajut az adott közösség fele, és létrehozni egy olyan múzeumot, és itt már ez már találkozik a helyiek céljával, hogy létrehozni egy olyan tájházat, egy olyan múzeumot, ahol úgy van megjelenítve a helyi múlt, meg a helyi tudásnak a rétegei, hogy az nem egy ilyen avas, poros, vitrinszagú dolog, hanem egy élő múzeum, ahol tényleg a tárgyakon keresztül közvetítődik ez a tudás, megjelenítődik, és épül az egész egy programkínálat, egy közösségszervezési folyamat, és épül az egész egy múzeumpedagógia, és még egy sor egyéb dolog. És hát, hogy hogyan lehet ezt az egészet így közösségileg előre vinni, ebben egyébként óriási szerep volt tényleg az a hatalmas változás, hogy közben az önkormányzaton történt egy változás, és most ugye az Attila és a Norbi most már polgármester és alpolgármester, tehát ők már egy falu szintjén tudnak gondolkodni.
Helyzetben vannak, igen, másképpen igen, vannak igen, helyzetben.
Abszolút, és ők egy ilyen támogató önkormányzat szerepbe kerültek így a projekt kapcsán is. Na most nálunk is volt egy fluktuáció, tehát van egy állandó mag, akik most már azt hiszem, hogy 4-5 éve stabilan megvannak, és ami egyrészt egyik irányból folyton bővül, tehát hogy szinte minden évben, hogy így egyszer végig gondoltam, gyakorlatilag minden évben került be a belső magba is új csapattag, és hát persze az nálunk is egy abszolút előforduló folyamat, főleg így a külső önkéntesekkel vonatkozóan, hogy jön egy élethelyzetbeli változás, egy házasság, egy gyerekvállalás, egy letelepedés mondjuk Zala megyében, és akkor nyilvánvalóan nem lesz egyszerű mondjuk akár csak havi rendszerességgel Kóspalagra utazni. De igazából az a mondásunk, hogy mindig azzal dolgozunk, aki éppen szeretne ezen az egészen dolgozni. És olyan pedig mindig van, tehát hogy igazából, és egyébként azt gondolom, hogy ez általában is az ilyen önkéntes alapon működő dolgoknak egy ilyen szükséges dinamikája, hogy legyen egy ilyen nyitottság, ami ezt a fluktuációt menedzseli. És hát most már tényleg az van, hogy helyből is egyre többen csatlakoznak. Tehát ez tényleg így pár embernek a szenvedélyes ügyeként indult, de úgy, hogy egyébként minden civil szervezetnek, mind a három helyi civil szervezetnek az alapszabályában benn van célként távlatilag egy tájház létrehozása. Tehát egy támogató magba, talajba hullott ez az ötlet mag, csak hogy rengeteg támogatással szembesülünk, csak tényleg az van, hogy ezt így az érdemi előrehajtását páran kezdtük el, de most már egy elég kiterjedt támogató bázisa van ezeknek az ügyeknek, így tulajdonképpen az egész faluban. Meg hát, ahogy mondtam, ez már nagyon nagy része a tevékenységünknek, már tényleg nem csak a tájházról szól, hanem tényleg általában az, hogy ezzel a néprajzos szemlélettel hogyan lehet így működni a faluban.
Hogy lehet a múltat, meg a jelent, meg a jövőt összekötni? Hogyan lehet érdekes, hogyan lehet érték a múlt? De az jutott eszembe, olvastam a cikket, néztem a képeket, meg, meg a kis táncos bejegyzéseket is ott megnézegettem, mert itt a zene meg a tánc azért nagyon fontos, ezt ne felejtsük, mert eddig erről nem esett szó. Igen. Szóval van a tájház, meg van a múzeum, akkor az ember bemegy a faluba, elkéri a szomszédnénitől, aki ki van írva a kulcsot, megnézi, tényleg dohos, poros, pókhálós, megnézegeti, visszaadja a kulcsot, köszönöm szépen. És akkor van ez a másik jellegű, ugye, amit önök találtak. Ez, ami, szóval szervesen dobog ez a szív, én ezt így képzelem el ott a bükkben, és, vagy a Börzsönyben, és ott ez hat, oda-vissza hat valahogy, ezt képzelem el.
Igen, igen, hát abszolút ez a rendezvények, meg a zene is például egy nagyon fontos dolog, ebben az egészben. Hát ott is tulajdonképpen az az érdekesség, hogy nyilván népzenét szerető emberek vagyunk, de hát hogy mondjam, van egy ilyen önkritika is bennünk a táncház mozgalmas közeg felett, tehát hogy nálunk az egy nagyon erőteljes alapmondás volt, hogy a népzenei szubkultúra az úgy jöjjön be, meg úgy jelenjen meg a tájházas programkínálatban, hogy a közösség fejlesztési célokkal ez így harmonizál. Tehát abszolút most egy új fejlemény, hogy tavaly május óta, ezért is mondtam, hogy így kilépünk egy kicsit az épületből, hogy nyilvános táncházokat szervezünk, és hát meglehetősen nagy sikerrel, és én nekem a legnagyobb sikerélményem mindig az, mikor helyből olyanok számolnak be arról, hogy mennyire jól érezték magukat nálunk egy táncházba, akiknek tényleg semmilyen néptáncos, népzenei előélete nem volt, ott találkoztak vele először, ott egy kezdő tanításon ott kezdtek el először ismerkedni a lépésekkel, és mondjuk eljutunk a közös táncélményig. Tehát ez, igen, tehát a rendezvények az tulajdonképpen az egésznek azért a szíve lelke, és ahogy hogy ez elhangzott el, mondjuk a közös építések is ilyenek voltak. Nagyon erős mondás volt a legelejétől számunkra, hogy amit lehet a felújításban, azt mi minden saját két kezünkkel akarunk csinálni, és csak azt, amire muszáj mondjuk egy faanyagvédelmi munkára, muszáj külső szakértő, azt fogjuk pályázati alapon csinálni. És hát ez olyan szempontból egy nagyon megtévülő döntés volt, hogy ezek az építő táborok, és ott a spontán esti táborküzdői beszélgetések, zenélések, táncolások, ezek voltak azok, amik úgy megszilárdították ezt az egész csapatot. És ahol úgy igazán mindig előre lépett a dolog így a gondolkodásban is, hogy mi mindent kellene és lehetne.
Mondjuk a helyi, a kóspallagi gyerekeket meg tudja szólítani a tánc, a zene, a tájház, az emberek, ezek a barátságuk be lehet. Olyan nehéz, ma mindenhol arról panaszkodunk, hogy olyan nehéz a gyerekeket, kamaszokat valamibe berángatni, ami nem mobiltelefon, meg nem technológiai cucc. Így is hat oda-vissza a tájház, az öregház, meg maga a település? Egymással?
Igen, igen. És ez a kisiskolás korosztály, ez abszolút fogékony és vevő, főleg tényleg a vályogépítészetre aztán végképp. Tehát a legelején elkezdtük azt, hogy a nyilvános nagy rendezvényeinken, a családi napokon a legfőbb ilyen kézműves foglalkozás az hátul a vályog tégla készítés volt.
Az meg buli, mezítláb, nyáron, melegben, azt én is csináltam, azt taposni, igen. Kockába rakni, igen, ezt a széthordani, az buli, igen. Sarazni, az buli, igen.
Igen, és hát ott történik meg mindig ez, hogy ráadásul arra az egyik helyi idős hölgy is általában becsatlakozik, őt szoktuk megkérni, hogy akkor mutassa meg a helyes állagot, meg a mozdulatokat, és akkor ott azok tényleg felemelő pillanatok, mikor az ember azt látja, hogy itt több generáció találkozik. Volt olyan, mikor én is ott a vályogvető medencébe csináltam a programot a tájházi napon, és volt olyan kisiskolás, aki az egész délelőttjét ott töltötte. Akkor találtuk ki azt, hogy a rendezvényre csinálunk ilyen tájházi kisinas oklevelet, ahol ilyen kis pecséteket lehet minden helyszínen gyűjteni, és akkor a végén egy sütemény a jutalom, mert hogy azt láttuk, hogy hát tényleg van egy olyan réteg, aki ezbe abszolút így együtt nő föl ezzel a projekttel, együtt alakul körülötte a falunak ez az új arculata, ezek legkülönfélébb közösségi folyamatok, és hogy bele fog nőni ebbe az egészbe. Hát majd meglátjuk, hogy ez egy 10-15 év múlva, amikor ők eljutnak oda, hogy pályaválasztás elé kerülnek, hogy azt el kell dönteniük, hogy saját felnőtt életüket hol szeretnék leélni, hogy akkor a falu mellett döntenek-e. Hát nyilván, és merek az önkormányzat nevében is beszélni, az egyik cél, hogy itt a falu egy olyan irányba változzon, hogy minden szempontból egy reális és vonzó alternatíva legyen, tehát hogy legyen egy olyan élő közösség, legyen egy olyan kulturális programkínálat, egy olyan gazdasági lehetőség, hogy ne legyen egy kényszer, hogy el kell költözni. Úgyhogy tulajdonképpen az ilyen magasabb cél szintén a tájház is ezt szolgálja. Persze most már így harmóniában, meg összeegyeztetve a legkülönfélébb egyéb ilyen falufejlesztési folyamatokkal.
Az cél, hogy mások is kíváncsiak legyenek, akik nem akarnak oda csapódni tartósan, tehát nem akarnak ennek az ökoszisztémának a részeivel. Tehát most a idegenforgalom, turizmus, bármire gondolok. Szóval a kóspallag nyit ezzel a projekttel, vagy ezzel az objektummal?
Igen, hát én a magam részéről abszolút abban a modelljében hiszek a vidékfejlesztésnek, hogy a város és a vidék között kapcsolatokat kell létesíteni, és hát egyébként én a városról is úgy gondolkodok, hogy létezik a városi létnek egy fenntartható formája. Nem az a fajta vidékfejlesztési gondolkodás van bennem, ami azt mondja, hogy hát csak a vidék. Nem, szerintem érdemes kapcsolatokat építeni, és hát egy sor olyan történetünk van, amikor nem kell ahhoz állandó önkéntesnek lenni, meg nem kell ahhoz folyamatosan ott lenni a faluban, hogy hozzon az ember olyan hatásokat, amik pozitív hatások, és amik jók és szervesülnek. Tehát nekünk is van a önkéntesi hálózatunkban is olyan, aki évente egyszer jön, évente kétszer jön a két nagy rendezvényre, de hoz egy olyan inputot, ami abszolút meghatározó. És hát igen, ez az, hogy van egy ilyen külső kapcsolatrendszerünk, az nagyon sokszor nagyon sok helyzetben átsegítette már a projektet is. Na most én kutatás szintjén is foglalkoztunk Kálimedence kapcsán a turizmussal, úgyhogy én tudom, hogy a turizmus mennyire egy kétélű dolog, és mennyire könnyen átrendül egy olyan irányba, ami nem feltétlen pozitív hatásokat hoz egy falu életébe. Hát nyilván ezt amennyire lehet irányítani, amennyire mondjuk egy önkormányzat, vagy tényleg egy ilyen helyi civil kezdeményezés bele tud ebbe a folyamatba szólni, abban az irányban nyilván mi is gondolkozunk azon, hogy na, mi milyen irányba akarjuk ezt alakítani, hogy egy olyan turizmus legyen mondjuk, meg egy olyan réteget csalogassunk a faluba, aki mondjuk tényleg egy ilyen építő szemszöggel tud. És hát azért tényleg nagyon sokszor az van, most már ez abszolút látszik, hogy egy-egy ilyen jó hangulatú rendezvény, ahol mondjuk közvetítjük azt, hogy mi hogyan látjuk így magunk körül a világot, hogy az bizony akár beköltözést is inspirál a faluba. Tehát ugye ez is egy állandó folyamat, hogy a falu lakossága ilyen irányban is változik, hogy megjelennek új beköltözők. Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Bekukkantunk majd akkor egyszer a Kóspalagi öregházba. És nagyon köszönöm a beszélgetést, meg ezt a munkát is önöknek, meg a társainak. És Balogh Pállal, néprajzos antropológussal beszélgettem a Földgömb rovatban.